Kedves hallgatom! A Krónikák második könyve 32. részének 32. és 33. versét olvassuk. Ezékiás egyéb dolgai és kegyes tettei megvannak írva Ézsaiás prófétának, Ámóc fiának a látomásában, meg a Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. Ezután Ezékiás pihenni tért őseihez, és azon a dombon temették el, ahol Dávid fiainak a sírjai voltak. Halálakor tisztelettel adózott neki egész Júda és Jeruzsálem lakossága. Utána fia Manassé lett a király. Szeretnék néhány percig beszélni az ébredés témájáról. Azt hiszem, nagyon fontos megfigyelnünk, hogy Isten szuverén hatalmú az ébredés kérdésében. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. János evangéliuma, 3. rész, 8. vers. Csak Isten küldhet ébredést. Isten szuverén ebben az ő lelkének munkája által. Isten nem kifutó fiú, vagy táviratot kihordó postás. Nem lehet csak megnyomnunk egy gombot úgy, hogy ő azonnal a rendelkezésünkre álljon. Egyesektől hallom imádságaikban, hogy parancsot adnak az Úrnak valaminek a megcselekvésére. Mi nem adhatunk parancsokat Istennek, barátom. Gondolj Illés Kármelhegyi tapasztalatára. A Baál proféták reketre ordították magukat, és fanatikusokként üvöltöztek, de nem voltak képesek tüzet hozni az áldozatra. Aztán Illés köveket állított szép rendben, és fát tett rájuk, majd az áldozatot is fölhelyezte, és leöntötte az egészet vízzel. Azután imádkozott Istenhez. Olyan szenvedélyekkel teli ember volt, mint mi vagyunk. Valójában ezt mondta az Úrnak. Csak annyit tehetünk, hogy összeállítjuk a köveket rendezett formában. Föltehetjük rájuk a fát és az áldozatot, de neked kell küldened a tüzet. Illés tudta, hogy a tűznek Istentől kell jönnie. Isten válaszolt imádságára. Amikor ezeket mondom, lelki megmozdulás van országunkban. Először azt gondoltam, hogy ez csak a fiatalokra szorítkozik, de azt is látom, hogy házaspárok is bekapcsolódnak a mozgalomba. A fiatal házaspárok látják, hogy a gyermekeik túlnövik őket. Rájönnek, hogy válaszokat kell kapniuk problémáikra. Az egyik fiatal édesapa így szólt. Azt gondoltam, hogy mindig meg tudom oldani problémáimat, de Istenre van szükségem. Ma Isten igéjéhez fordulnak, és én örülök ennek. Ezt látom mindenfelé. Nagyon őszintén szólva, sohasem láttam ilyet gyülekezeti szolgálatom alatt. Ez a mozgalom főként a gyülekezeten kívül megy végbe. Láttam összejöveteleken, amelyeket az egész országban tartottunk. Fiatalok és idősek is eljönnek a konferenciákra. Úgy tűnik, igazán érdeklődnek Isten igéje után. Vannak lelkipásztorok és bizonyos vallási vezetők, akik próbálnak ebből hasznot húzni. Ezért ezeket a fiatalokat egy csomó szeméttel tömik tele, az igetanulmányozás helyett. Mindent megadnak nekik, csak Isten igéjét nem adják oda. Emlékszel rá, hogy az Úr mit kérdezett? Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Lukács evangéliuma, 11. rész, 11. vers. Isten igéjét adja át neki. Látom, amint hallgatják a Biblia magyarázatot a rádióban, és megmondom nekik, én régi divatú vagyok, A Bibliát tanítom úgy, amint van. Miért hallgattok engem? Egyikük ezt mondta. Azért hallgatunk, mert te úgy mondod, ahogy az van. Ez az egyetlen módja annak, amit ismerek, hogy hogyan kell mondani, és már évek óta ezt teszem, de senki nem figyel. Most már kezdenek figyelni. A lelki ébredésnek a közelébe sodródtunk. Azért imádkozom, hogy az Úr küldjön ébredést. Nagyon őszinte akarok lenni irántad. Ha az eljön, akkor azt egyedül Isten küldi. Előkészítem az esőkabátomat arra az esetre, ha megérkeznek az áldások záporai. Sohasem láttam még ébredést a mi korunkban, és igazán szeretnék látni egyet. Te nem szeretnél? Hadd forduljak most feléd. Miért nem készítesz leltárt személyes életedről? Ha azt akarod, hogy Isten indítsa meg az életedet, akkor tedd föl ezeket a kérdéseket magadnak. Őszinte vagyok? Igaz vagyok? Hűséges vagyok? Lehet rám számítani? Tiszta vagyok? Tiszta vagyok igazán ebben a szennyes világban és szennyes beszédű emberek között? Oda szentelem magam? Igazán Isten odaszánt gyermeke vagyok? Dwight L. Moody hallotta, amint egy ember azt mondta, hogy a világnak még meg kell látnia, hogy Isten mit tud tenni egy emberrel, aki teljesen átadta magát neki. Moody válasza ez volt. Isten irgalma által én leszek az az ember. Azt hiszem, Moody volt az az ember, és még Moody is ezt mondta a halálos ágyán. A világnak még látnia kell azt, amit Isten tehet egy emberrel, aki teljesen átadta neki magát. Ó, barátom, menjünk oda, ahol Isten átáraszthatja életünkön az életvizét a szomjas világnak. Ahogy láttuk, Ezékiás halálos beteg lett, de imádkozott Istenhez, és Ézsaiás is vele együtt imádkozott. Valamiféle fekély volt a testén, ami lehetett rákos fekély is. Isten meggyógyította őt, és meghosszabbította az életét 15 esztendővel. Ez kegyelmes intézkedés volt Istentől az imádságra adott válaszképpen. De amikor az ember a történelem teljes világosságában szemléli, akkor azon gondolkodik, hogy vajon ez volt a legjobb, ami történhetett? Először is, ez alatt a 15 éves időszak alatt, miután Ezékiel élete meghosszabbodott, bemutatta gazdagságát Babilónia nagyköveteinek. Ez megnyitotta az ajtót Nebukadnezár előtt, aki néhány évvel később elfoglalta a várost. Tudta pontosan, hogy hol van az arany, és erőszakkal elvette. Ez volt Izrael aranytároló páncélszekrénye. Ma már senki sem támadja az amerikai Fort Knoxban levő kincstárat. Azt mondják, hogy a biztonság szinte elképzelhetetlen, de az arany mégis elszivárog. A világ nemzetei nem képesek azt megszerezni támadással, ezért más úton közelítik meg. Azaz arany Izraelben kísértette Babilont arra, hogy elvegye. Nagyon ostoba lépés volt Ezékiástól, hogy megmutatta nekik az aranyat. Másodszor itt megfigyelheted, hogy Manassé 12 éves volt, amikor uralkodni kezdett. Ez azt jelenti, hogy ez a fiú az alatt a 15 éves időszak alatt született, amit Isten ajándékul adott Ezékiásnak. Manassé volt az összes király között a leggonoszabb. Uralma alatt olyan istentelenség áradt szét, hogy Istennek kellett közbeavatkoznia. 12 éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Krónikák második könyve, 33. rész, első és második vers. Ugye nagyon furcsa ez. Ezékiás volt a legjobb király, és a nemzetet lelki ébredéshez segítette. Fia került a trónra utána, és ő volt a leggonoszabb király. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Megmondok neked egy titkot. Nem tudom megmagyarázni. Körülöttem ma események mennek végbe, amiket nem tudok megmagyarázni. Időközönként hallok arról, hogy nagyon kiváló keresztény otthonokban csodálatos keresztény szülőktől származik egy fiú vagy lány, aki minden ellen lázad. Amikor a fiatal kóborlókra tekint az ember az egész országban, akkor arra következtet, hogy elhanyagolták őket odahaza. Láttak istentelen anyagias szülőket, akik egész idő alatt veszekedtek velük, vagy szétesett otthonokból származtak, ami teljesen az önzés köré fonódott. Megértem őket, hogy miért lázadnak minden ellen, és szöknek el hazulról. De miért szöknek el a fiúk vagy lányok szeretettel teljes keresztény otthonokból, és csatlakoznak valamilyen lázadó bandához? Igazán nem tudom megmagyarázni. Két lehetséges okot tudok említeni, és mindkettő törékeny érvelés. Az első ok az, hogy a fiatalokat befolyásolják más, körülöttük élő fiatalok. Minden fiatal átmegy egy olyan időszakon, amikor úgy érzi, hogy a szülei ostobák. Emlékszem arra, hogy miután elmentem az egyetemre, csak szégyeltem hazamenni és beszélgetni az otthoniakkal. Ők nem tudtak eleget. Ez az időszak az, amin átmegy az ifjúság. Hallottam egy másik fiatalembert, aki hasonlóról számolt be. Egy fiatal lelkipásztor mondta, hogy mennyire szégyelte az apját, amikor elment az egyetemre. De miután kint volt a nagyon gonosz világban, és találkozott bizonyos problémákkal, hazament látogatóban. Rájött, hogy jól lehet az édesapja egy kicsit ostoba, mégis elintézte, hogy jól éljenek, és csodálatos otthont nyújtott a családjának. Azt mondta, hogy azon csodálkozott a legjobban, hogy édesapja milyen sokat tanult az alatt a néhány év alatt, amíg ő távol volt az otthontól. Azt hiszem, minden fiatal átmegy egy ilyen időszakon, és meg tudom érteni, hogy a fiatalokat befolyásolják azok a fiatalok, akik lázadó módon elszöktek otthonról. Ez az egyik magyarázat. Azt is megfigyeltem, hogy a fiatalok, akik lázadnak a keresztény otthon ellen, különösen ha már megvallották hitüket, visszatérnek idővel az Úrhoz. Az itt látható király Manassé is illusztrációként szolgál erre. Manassé uralma minden elképzelésen túl borzasztó volt. Az a meggyőződésem, hogy a Sekina dicsőség, ami látható jelenléte volt Istennek, eltávozott a templomból. Ezékiel próféta látta látomásban, amint a Sekina dicsőség fölemelkedett, és eltávozott a szentek szentjéből a nép bűne és lázadása miatt. Kivonult Jeruzsálem falain kívülre és várakozott. Az emberek nem tértek vissza Istenhez. Azután a Sekina dicsőség visszavonult az olajfák hegyére és ott maradt. Még mindig nem tért vissza a nép Istenhez. A Sekina dicsőség fölment a mennybe. Az Ikábód név azt jelenti, eltávozott a dicsőség, amit odaírtak a templom küszöbére. Házuk valóban pusztán hagyatott. Tudom, hogy a legtöbb igemagyarázó úgy tartja, hogy a Sekina dicsőség a fogság alatt hagyta el a templomot. Ezt nem érzem kielégítő magyarázatnak. Ha a Sekina dicsőség nem távozott el Manassé uralma alatt, akkor nem láthatok egyetlen más időszakot sem Izrael történetében, ami azt okozhatta volna, hogy a dicsőség Isten jelenléte megszűnjön. Úgy vélem, ez volt az az időszak. Figyeljük meg, hogy meddig uralkodott ez az ember. 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Ő tovább uralkodott, mint a többiek, tovább, mint Dávid, tovább, mint Salamon, tovább, mint az édesapja Ezékiás. Miért? Mert Isten irgalmas. Isten hosszú tűrő. Ő nem akarja, hogy bárki elkárhozzék. Végül is Istennek van elég ideje. Az örökké valóság van mögötte, és az örökké valóság van előtte. Ő nem siet, barátom. Ne gondold, hogy kényszerítheted Istent, vagy siettetheted valaminek a cselekvésére. Hallom, amint az emberek mondják valakinek, hogy imádkozzanak. Ezt mondják. Ha rendben vagy Istennel, akkor ő cselekszik. Barátom, lehet, hogy cselekszik, és aztán lehet az is, hogy nem cselekszik. Ő a maga idejében cselekszik. Isten nem siet. Ő elég lehetőséget adott Manassénak, hogy hozzáforduljon. A Krónikák könyvében Isten nézőpontját figyelhetjük meg. A Királyok második könyvének 21. fejezete mondja nekünk, hogy milyen sok gonoszság volt Manassé uralkodása idején, és itt a Krónikák könyvében Isten megismétli, hogy azt tette, ami gonosz volt az Úr szeme előtt, akár csak a pogányok utálatosságai, akiket az Úr kiűzött Izrael gyermekei előtt. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja Ezékiás lerombolt. Oltárokat állított a baáloknak, bálványoszlopokat készítetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Krónikák második könyve, 33. rész, 3. vers. Elmerült a tömény bálványimádásban. Olyan gonosz volt, mint Aháb és Jezábel, és a Baált imádta, ahogy ők tették. Építetett ilyen oltárokat az úrházában is, amelyről pedig ezt mondta az Úr: Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetett az ég minden seregének, az úrháza mindkét udvarában. Krónikák második könyve, 33. rész, 4. és 5. vers. Bevezette a jeruzsálemi templomban az ég seregeinek imádatát, például Jupiter imádását, Merkur imádatát, Vénusz imádatát, és az összes csillag imádását. Más szóval már akkor bevezette a horoszkópot. Valaki elolvashatta horoszkópját a templomban abban az időben. Sajnálom azt mondani, hogy egyes gyülekezetek ténylegesen támogatják ezt a fajta bálványimádást. Ez nagy üzlet korunkban. Elmehet valaki az üzletekbe, és vásárolhat horoszkópot. Egyesek azt mondják, hogy az csupán ártatlan szórakozás, de nem az nagyon sok embernek. Több bizalmuk van a horoszkópban, mint amennyire bíznak Istenben. Emlékszem egy interjúra, ami a televízióban volt hallható bizonyos idővel ezelőtt, amikor egy kiemelkedő szórakoztató azt a nyilatkozatot tette, hogy megtekintette a horoszkópját, és az éppen a szűz csillagkép volt. ez a nő ötször vagy hatszor kötött már házasságot, és nyilvánvalóan voltak más afférjai is, és nem gondolnám, hogy Szűznek lehetett volna nevezni bármilyen kalkuláció alapján. Úgy érezte, hogy amikor ez és ez a csillag keresztezi egy másik csillag pályáját, akkor az nagyon fontos időszak neki. Különös, hogy korunkban az intelligens emberek ilyen nagy bizalommal fordulnak a csillagokhoz. Manassé nagyon törődött a horoszkóppal. Oltárokat építetett az ég minden seregének, az úrháza mindkét udvarában. És ezzel nem is állt meg. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyben. Varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Krónikák második könyve, 33. rész, 6. vers. Végigment egészen a bálvány imádásig. Nem olvassuk, hogy milyen mélyre süllyedt abban, hogy a fiait is elégette áldozatul. Voltak fokozatok a bűnében. Lehet, hogy átengedte őket a tűzön, és csak jól megégették magukat. Vagy pedig a csecsemőket ráhelyezte a bálvány vörösen izzó karjaira. Semmi gonoszabbra nem gondolhatna az ember. Ez bálványimádás. És úgy látszik, Manassé végigment ezen az úton. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Megborzad az ember, amikor ezeket olvassa a Bibliában, Manasséról, Izrael királyáról. De különösen megborzadunk, amikor látjuk, hogy körülöttünk is ugyanilyen bűnök mennek végbe. Őrizd meg engem és keresztény testvéreimet, hogy a bűn beszennyezze életünket. Tarts minket tisztán, az Úr Jézus Krisztus vére által. Ámen.